Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat Babusgató magazinunk mai adásában. Önök a Halas Rádió műsorát hallgatják, Halász Noémi vagyok a mikrofonnál. Szeretettel köszöntöm mai beszélgető partneremet is, Lakatosné Balogh Erzsébetet, a Fóti Százi Hocska református óvoda vezetőjét. Szervusz!
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Rólad annyit kell tudni, hogy 5 gyermek édesanyja vagy, és egyúttal 8 éve a Százi Hocska református óvoda vezetője vagy, és az 5 gyermek, amikor még kicsi volt, amellett végezted el a főiskolát Zsámbékon, és aztán Isten úgy adta, hogy egy református óvodába kerültél, először óvónőként, utána pedig vezetőként. Mi az, ami lelkesedést ad neked ebben a munkában? Mi az, amiért ezt a hivatást választottad?
Ez nagyon érdekes volt, és valóban az Isten ajándéka, mert mikor gimnazista voltam, akkor nem tudtam, hogy mi legyek, ha nagy leszek, és igazából a családot választottam, és először jöttek a gyerekek, aztán mikor a óvodába hordtam őket, akkor mindig így nagyon tetszett az a világ, hogy bekukucskáltam. Hozzá kell tennem, hogy én sem voltam óvodás, mert kis falun nőttünk föl, édesanyám, mint lelkész feleség otthon volt, tehát nem voltak ilyen közvetlen tapasztalataim. Először a bölcsödével kacsingattam, de aztán az óvoda adódott, amikor a legkisebb gyerekem is óvodába ment és beírattam, akkor az vezető megkérdezte, hogy hol fogok dolgozni, akkor költöztünk Érdre, és akkor ő mondta, hogy végig is van egy üres állásuk, óvónői állás. De majd szól nyár végén, ha addig nem találnak szakképzettet, akkor szól nekem is. Így történt egy emlékezet augusztusi délutánon, megjelent a kapuban, és akkor tudom, hogy nagy izgalom fogott el, meg hogy egyáltalán milyen is 5 gyermek mellett dolgozni, mert azt azért nem próbáltam, folyamatosan gyesen voltam, és így alakult, és hát ahogy elkezdtem, ez egy pár hónapon belül kiderült, hogy nagyon jól érzem itt magamat, úgyhogy akkor azon nyomban jelentkeztem is a főiskolára, hogy akkor megszerzem a képesítést, és ott végig már a tanulás is nagy örömmel töltött el, és közben ugye végig dolgoztam délután a sovónőként, és nagyon, nagyon megszerettem ezt az életkort. Hát számomra ez a szakirodalomból is idézve, ez a minden megtörténhet, minden lehetséges kor, amikor még a gyerek abszolút képlékeny, abszolút formálható, nagyon nyitott és befogadó. Már ott is nagyon érződik azért a családi hatás, illetve amit hozott magával az öröklött tulajdonságai, de mindig nagyon izgalmas, mikor egy kis gyerek belép, mikor kapcsolatot teremtesz vele, akkor mindig megtalálni hozzá a kulcsot, ami csak hozzá vezetés csak neki szól, mert minden gyereknél más és más, még ha vannak rutinok is, akkor sem szabad soha ezt rutinból csinálni, hanem mindig úgy kell hozzáállni, hogy akkor neki ez az élete, és ez az óvodai élete, és hogy ez hogy alakul, ez nagyon sok múlik azon, hogy milyen bizalmi kapcsolatot tudunk kialakítani vele.
Az óvodába az új jogszabály szerint most már 2,5 éves kortól is föl lehet venni a gyermekeket, és a 3 éves kortól pedig kötelező, ugye ez az idéntől vezették be ezt az új jogszabályt. Mennyibe változtat ez meg a családoknak az életét, hogy most akkor muszájból el kell vinni óvodába?
Húzzák, mert valóban muszáj. Nálunk itt a református óvodában szerencsére olyan a szülői anyag is, hogy valóban családcentrikusak, valóban odafigyelnek a gyermekekre, ha egy mód van rá, szeretnének vele lenni a gyes alatt is, de nem engedi a kényszer, az anyagiak, sok minden. Úgyhogy ezzel találkozunk mi is, hát nem örülünk neki. Ez már pár éve engedély volt rá, tehát igazából pár éve már volt erre lehetőség, hogy fölvegyünk gyerekeket, és nagyon elvétve fel is vettünk, de mindig azt mondtam a szülőnek, hogy csak végső esetben, tehát ha egy mód van rá, még azt mondtam, hogy akár kezdjenek bölcsödébe, mert hogy azért ott is fel annyi gyerekre, kétszer annyi gondozónő van, más az életritmus, tehát akár tetszik, akár nem az óvodában is, ahol egy közösségben legalább ugye 25 gyerek van egy csoportban, ott muszáj egy rendszernek lenni, muszáj alkalmazkodni a napi rendben, a sorakozó, a sok minden, ami nem egy 2,5 éves gyermeknek való, tehát nehéz mind a két félnek, az óvónőnek és a gyerekeknek is egyaránt, de a kényszer miatt be kell vállalnunk. Hát idén indul most egy olyan csoportunk, ahol legalább 6 ilyen kisgyermek lesz, hát az szerintem elég nagy megpróbáltatás lesz, de hát készülünk rá, és megpróbáljuk megoldani. Ami idézőjelben mondva a könnyebbség, hogy nagyon sok kisgyerek azért már közösségből jön, tehát eleve bölcsödéből is, ott azért már mégis egy intézményes életformában élt, akkor azért könnyebb az elválás az anyukától is.
A kényszer mellett azért mégis megvan a maga szépsége, ahogy említetted is, ennek az óvodáskornak, hogy kulcsot kapni a gyermek lelkéhez, és egyfajta kihívás is az, hogy mire tudod nevelni óvónőként, vagy mire tudod nevelni az óvodában a gyermekeket, mire tudod megtanítani, mind a három részről is kihívás, tehát mind a gyermeknek beszokni, megtanulni, hogy egy közösségbe vagyunk, mind akár a szülőnek, szülőnek, vagy az óvónőnek, mit tapasztalsz, hogy mi a gyermek életében elsősorban ez a feladat, amit meg kell oldjon, amikor először belép az óvodába, mi a, neki a legnehezebb?
Ha családból érkezik, akkor mindenképpen az, hogy hosszú időtávol tölt az édesanyjától, akivel gyakorlatilag éjjel-nappal eddig együtt volt. Ugye a mai modell szerint, ahol még a nagymamák is dolgoznak, tehát nagyon sokszor még nagymama sem vigyáz rá, vagy tud rá vigyázni tartósan, ezért ez az első és legnagyobb feladat, és mindig ez az, amit akár traumának is nevezhetnénk. Tehát mindenképpen ezzel kell először megbirkóznunk. A második az, amit már megint említettem, hogy a közösségben való lét. Ugye ezt szokták mondani, hogy ez az első szocializációs szintér. Tehát amikor a társadalomban úgymond átvezetjük, hogy a család és a társadalom között ez az első olyan szintér, ahol találkozik azzal, hogy akkor közösségben ő egy a sok közül, ez is nagyon nehéz. Ez már nagyon függ a családi neveléstől, tehát az, hogy otthon mit kapott. Nem is elsősorban az, hogy őt nagyon szeretik, és ő milyen fontos az anyukájának, hanem hogyha ez a kicsit egy kés beállítódás dominál, hogy akkor, hát bocsánat, hogy így mondom, a szülő úgy áll hozzá, hogy ő a világ közepe, és ő csoda gyerek, és nem tudom, ami persze minden gyerekre igaz, hogy egy csoda, de hogyha ezt ültetjük el benne, és hogy körülte forog minden, és sajnos a mai nevelésben ezt mi is nagyon érzékeljük, hogy igenis a gyerek diktál, a gyerek akadata, a kedve, az igényei, és a szülő ennek alárendeli magát, és sokszor úgy viselkedik, mint egy kiszolgáló személyzet, ez bizony nagyon káros, és nagyon sokat ártanak vele a gyereknek. Ezt mi próbáljuk a szülőkkel is megbeszélni, szülői értekezeten erről beszélgetni, hogy ismerjék föl, mert hogy tényleg a szülő a szeretetből teszi, és hogy attól fél, hogy a gyereknek sérülése lesz, ha nem mond nemet, ezt sokszor nyíltan kimondják és megfogalmazzák. De ezzel muszáj fellépnünk, illetve muszáj ennek hangot adnunk, és segíteni a szülőt ebben, hogy fölismerje még időben, mert ennek látjuk azért a nehézségét. Tehát a gyereknek is sokkal nehezebb így egy közösségben élni, létezni, barátságokat kötni, meg egyáltalán elfogadni mindazt, amit egy közösség tud nyújtani.
Tehát az, hogy immár nem egyedül van, vagy nem körülötte forog minden, hanem meg kell tanulni másokkal együtt élni, másokkal együtt dolgozni, egy olyan közegben lenni, ami végülis alapvetően nem a sajátja, legalábbis az első időszakban. Nem sokára folytatjuk műsorunkat, maradjanak velünk, miután hallgattak egy kis zenét.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. A Halas Rádió Babusgató magazinjában ma Lakatosné Balogh Erzsébet óvodavezetővel beszélgetünk, aki a Fóti Százi Hocska református óvodát vezeti. A helyzet is, vagy a maga a hely is speciális, mert hogy itt ülünk az egyik csoportszobába, ahol most már nyári szünet van, és velünk van a kisfiam János is, aki majd néha lehet, hogy bele fog szólni a műsorba, ezt azért bocsássák meg nekünk. Nemrég arról beszélgettünk az előző blokkunkba, hogy a szülők, amikor ide hozzák először a gyermeküket, bizonyos kérdések elé állítja ez a családot is, hogy most ugye idehozom azt a gyermeket, akivel eddig szimbiózisban együtt éltem, együtt voltam minden nap, és most hirtelen ugye be kell hozzam egy intézménybe, ahol nem tudom, hogy mi fogad engem. Mi az, amire és hogyan tudjátok a szülőket felkészíteni arra, hogy mi vár az óvodába, a gyermekre vagy a szülőre?
Az első konkrét esemény, amire meghívjuk a szülőket, ez az új gyerekek szülői értekezlete, amikor kiderül, hogy hány kisgyermeket kiket tudtunk fölvenni az óvodánkban, akkor nyár elején csak azokat a szülőket hívjuk meg az óvodánkban, akiknek gyermekük most lesz óvodás. Ez más szülői értekezet, mint ugye van a bejáró már bent járó gyermekek, amikor a feladatainkat, terveinket, ünnepeinkről beszélgetünk velük. Ez csak arról szól, hogy fölkészítsük valóban a szülőket, és elmondjuk, hogy mivel jár a beszoktatás. Persze ez is összetett, mert van, akinek már második, akár harmadik gyermeke is jön hozzánk, de egyszer egy tréfásan egy szülő megjegyezte, hogy hát ő még akárhányszor jött, mindig másképp történt ez.
De akkor ez a gyermekektől is függ, tehát hogy nincs két egyforma gyermek akár egy családban se, vagy más oka van ennek?
Ez is számít, igen, de annak ellenére, hogy van az óvodánknak, amit mindjárt szeretnék elmondani, hogy hogyan van egy kialakult rendje, ez a nagyon jó kis szülős beszoktatás, de azért ez egy kicsit óvónő függő is. Tehát én is, mint vezető is adok egy egyéni szabadságot az óvónőknek, hogy ők azért kialakítsanak egy olyan rendet, egy olyan rutint, ami nekik is testhez álló, tudják jól csinálni, és azért így egy kicsit egyedi is lesz, és talán gördülékenyebb és működőképesebb is.
És akkor mi az, amit elmondotok az első szülői értekezleten a beszoktatásról?
Hát a teljesen új embereknek mindenképpen elmondjuk, hogy mi milyen óvoda vagyunk, hogy miben különbözünk, ezt nagyon sokszor kérdezik egyébként a szülők, még ha nagy rész most már a szülői csapat az a Ótközponti Református Egyház község gyakorló tagjaiból áll össze, ez egy nagyon szerencsés és jó helyzet, nem mindig volt ez így. Ez így nagyon jó, de azért elmondjuk, hogy akkor mégis mi miben vagyunk mások, mint egy közoktatási intézmény, ezt akkor elmondanám így a mikrofonban is, hogy ugyanaz a feladatunk, ugyanúgy állami finanszírozásból élünk, ugyanúgy minket is ellenőriznek, és számon kérik, hogy tartsuk meg a foglalkozásokat, fejlesszük a gyermekeket, úgymond ez az iskolai életmóda való felkészítés történjen meg 3-4 év alatt. Viszont amiben mások vagyunk, és ami engem is ide vonzott, és nagyon nagy örömet adott, hogy református óvodába dolgozhattam, hogy nem csak a szakmámat, tehát ennek az életkornak a nevelését, fejlesztését tehetem, hanem a hitemet is egyben gyakorolhatom, és hogy átvihetem. És ezért nagyon szép és jó dolog, hogy gyermekekkel imádkozunk étkezések előtt, elalvás előtt, aztán minden nap rövid áhítat van a gyerekeknek, ez teljesen gyerekszerű, ezt mindig a csoportban levő óvónők tartják, ahol az Istenről, az Isten szeretetéről lehet beszélni, de akár erkölcsi kérdésekről is, de nagyon figyelünk, hogy ne egy didaktikus tanító jellegű legyen, hanem inkább az érzelmeiket ragadják meg. Tehát kis csoportban elég egy ének, elég egy szép gondolat, elég egy kis katicabogáról énekelni vagy beszélgetni, hogy milyen csodálatosan alkotta meg Isten, tehát hogy ezek mindig beleépülnek, átszövik a napjainkat, és ezen felül van egy héten egyszer egy hittan foglalkozás, azt így nevezzük, és akkor vesszük sorra a bibliai történeteket, ez is van egy kialakult tematika, és akkor ezt lehet dramatizálni az állítatokon, akár még egy-egy szereplőnek a szerepét kiemelni, eljátszani, vagy akár vizuálisan megjeleníteni, színezőt kapnak hozzá, aranymondást tanulnak, tehát ez mindez ilyen sokrétűen épül föl és tevődik össze, és úgy gondolom, hogy ezen felül még a nevelést is, tehát az egész napi életünket is áthatja ez a szellem. És nagyon fontos ezt mondani, hogy áthatja ez a szellem, hogy megint ne egy tanító, egy törvényt adó jelenléte legyen az Istennek ebben, hanem a mindennapi életben, akár a konfliktusok kezelésében, a gyermekek egymás közti problémáinak a megoldásában is mindig egy segítséget, kulcsot adni, és nem Isten nevével dobálózni, de mégis az Isten, a szerető Isten nevében, a szeretet nevében megoldásokat keresni.
Tudsz erre egy konkrét példát, vagy egy pozitív példát mondani? Mondjuk egy gyermek életében, hogy hogyan alakul a hitbeli nevelése?
Hát igen, erre nagyon szép példák vannak. Vannak nap, mint ilyen elesett pillanatok is, amikor például ez a megbocsánatot kérek, megbocsánatok már egy nagy csoportosoknál automatikusan működik, akár vagy a másik gyereknek is segítenek ezzel, hogy mit kell tenni, hogyan kell ezt megoldani. Aztán volt egy nagyon szép történet, az évzárón is az egyik csoportban bibliai történetet adtak elő. Jónás története volt történetesen, és egy kisgyermek, akik hát talán nem is feltétlen napi szinten gyakorló keresztény szülők mellett él, illetve a szülők elváltak, és ez nagy tehetétre gyermek érzelmi életében. A jelenet közben, amikor kiderül, hogy Ninive mégsem pusztul el, és Isten megkegyelmez nekik, akkor a kisfiú hangosan kiáltozott, hogy mégis szeret minket az Isten, és ez tényleg könnyek nélkül nem lehet elmondani sem, meg ott lenni, hogy akkor ez a kisgyermek mit viszel magával, és hogy akár mi van, de én úgy gondolom, hogy ez egy olyan tudás, ami nem észbeli tudás, hanem a szívében már vitt el valamit. És sokszor átéljük azt is, hogy egy kisgyermek esetleg, aki elkerült tőlünk már, és iskolásként visszajön, vagy valahol találkozunk, akkor talán már nem is emlékszik az óvónéni nevére, vagy a dadusnéni nevére, de ha emlékszik, hogy vart nekem egy sapkát, és hogy szeretett. És azt gondolom, hogy ez a nagyon fontos dolog még, amit szeretnénk, és nagy felelősséggel gondolunk mindig végig, hogy mi milyen példák vagyunk, és ez mindig nagy felelősség, hogy ezt átéljük, hogy elsősorban mi vagyunk a példák a gyermekek számára. Nem az, amit mondunk és teszünk, az is nagyon fontos, de bizony látja a mi életünket. És nagyon örülök, hogy például az új alaptörvényben megjelent már ez, az óvoda számára szóló alapprogramban is, hogy milyen fontos az, hogy a dolgozók egymás között hogyan beszélnek, hogyan kommunikálnak, hogy ez is a gyermeknek egy példa lehet, amit észrevétlenül meghall, hogy mi hogyan beszélünk például egymással, mint munkatársak. És ez ugye egy úgymond világi törvénynek a része, mennyivel inkább vonatkozik ez ránk, akik itt vagyunk a református óvodában.
Köszönöm szépen, nem sokára folytatjuk a beszélgetésünket.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Babusgató magazinunkat. Benne az óvoda és a szülők kapcsolatáról beszélgetek Lakatosné Balogh Erzsébet református óvoda vezetővel. Beszélgettünk arról, hogy a beszoktatást vagy az első időszakot megelőzi egy olyan szülői értekezlet, amit kimondottan az új gyermekeknek a szülőinek tartotok, és ott elmondjátok speciálisan, hogy mire számíthatnak az óvodába vagy a beszoktatási időszak alatt. Mi az, amit ebből fontosnak tartasz elmondani a rádió hallgatóknak is?
Hát az előbb részletesen beszéltem arról, hogy a szülőket érdekli, és fontos, hogy mitől vagyunk mi református óvoda, mitől vagyunk mi mások, mint egy önkormányzati óvoda mondjuk. Erről is beszélünk a szülőin, ott elmondjuk az ünnepeinket, hogy hogyan ünnepelünk, ez is merőben más természetesen, mint egy önkormányzati óvodában. Úgyhogy ezekről is szót ejtünk, és akkor tulajdonképpen mi a szülő feladata. Tehát mi ebben a háromasban, ugye az óvónő gyermek és a szülő párosban, én azt gondolom, hogy a beszoktatási időszaka nagyon-nagyon fontos, és nagyon meghatározó a szülő szerepe is, és nagyon meghatározó, hogy a szülő hogyan áll hozzá. Akármilyen furcsán is hangzik, nagyon sok szülő nem készül föl rá. Tehát azt gondolja, hogy kényszer, és hogy jönni kell, és hogy ugye ez az élet rendje, de ugyanakkor ő sem készül rá érzelmileg, hogy elengedje a gyermekét. Ez is nagyon fontos dolog, hogy erről beszéljünk, hogy ő is megküzdjön vele. Én is emlékszem a beszoktatásra, amikor a szülő a mosdóba vonult el sírni, legalább, hogy a gyereke ne lássa ezt, mondjuk értékelem, de hogy a gyerek nem sírt. Tehát ezek azért fontos dolgok, hogy a szülő magában is tisztázza ezt, hogy valóban ez az életrendje, és hogy miért is csinálom ezt, miért is hoztam ezt a döntést, és hogy akkor tudatosan mire készüljek, és mi legyen.
És hogyan készülhetnek a szülők akkor erre az időszakra, vagy mennyi idő kell, mire érzelmileg túljutnak a nehezén?
Hát amit mondtam, azért nagyon fontos, hogy ő is végig gondolja, hogy most mi ez a lépés, hogyan fog ez történni. Ezért nagyon fontos, hogy elmondjuk, hogy mi fog történni. Tehát elmondjuk a lépéseket, hogy igenis itt lehet a gyermekével. Nálunk a fokozatosság elve alapján, akkor először bejönnek együtt csak egy órát játszani, aztán második nap a gyerek bátrabb, és úgy néz ki, akkor, hogy megtehetjük, akkor akár ott hagyhatja egy pár percre, vagy 10 percre, aztán hosszabb időre is. Erre is vannak emlékeim egyébként, hogy nagyon furcsa volt, hogy a szülő az nem akart elmenni, és nagyon félt, hogy mi lesz most, és igen, akkor most el kellene köszönnöm. És akkor a gyerek mondta, hogy miért nem mégy már, anya?
Sok ilyen történetet hallottam én is, ahol a szülő félt jobban az óvodától, vagy az óvodai helyzettől, vagy az elengedőstől, és a gyermek meg már régen boldogan játszott volna egyedül. Ez arányaiban inkább így van?
Így van, illetve amiatt, hogy említettem, hogy nagyon sok nagycsaládosunk van, és nagyon sokszor a második, harmadik gyermeket hoznak, így hál' Istennek a szülő is már sokkal rutinosabb. Egyrészt másrészt ezt el akartam mondani, hogy első gyermeknél is, ami nagyon-nagyon fontos, úgy érzem, hogy nagy segítség a szülőnek, hogyha bizalommal jön. Hogy bizalommal tekintsen az óvodára, az óvónőre, akire rábízza majd a gyermekét, és hál' Istennek ez is egyre inkább nálunk nagyon jól működik. És ha ez az alapvető bizalom már megvan, akkor mindig kérjük, biztatjuk a szülőket, és hogy bármi kérdése, problémája van, kérdezzen, mondjon, beszéljük meg, beszélje meg az óvónénivel, mert ez a nyugtatás, ez a gyógyír az ő szívére is. Aztán ilyen apróság, ez csak ilyen kis gyakorlati fogások, hogy működik a telefonos szolgálatunk, hogy amikor a szülő már ugye a második héten azért már illik, hogy azért mindenképpen hagyja ott a gyermekét, még akkor is nehezen teszi meg. Talán a gyermek picit csirdogál is, akkor pár perc múlva, fél óra múlva visszatelefonál, vagy a délelőtt folyamán, hogy akkor mi van, és akkor mi az irodából bekukkantunk, benézünk, és megnyugtatjuk, hogy jó van, a gyerek játszik, nem sír, és ezek apró dolgok talán, de a szülőnek nagyon fontos, és nagyon sokat jelent, hogy azt érzi, hogy jó közegben van a gyermeke egyrészt, másrészt odafigyelnek rá, és hogy ezt is megteheti.
Az óvodák ebből a szempontból is különböznek, tehát emlékszem, hogy Mátyással annyit mondtak, hogy és akkor most azonnal menjek ki, hadd sírjon. És akkor ez volt a beszoktatás. De gondolom, hogy ez a jobbik variáció, amikor tényleg a szülő maga is meg tud nyugodni ebben, hogy igen, jó helyre hoztam a gyermekemet, szívesen van itt, szívesen eljátszik a társaival.
Így van, mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, de azért el szoktuk mondani, hogy igenis arra is készüljön a szülő, hogy azért beszoktatás, sírás nélkül azért nem feltétlenül játszódik le. Tehát erre valóban készülni kell, hogy sírni fog a gyermek, reméljük, hogy nem sokáig, de például, ha már úgymond túl vagyunk ezen a 2 hetes beszoktatáson, mi legalább 2 hetet adunk a szülőnek, 2 hétig bejárhat, itt lehet még a gyermekével, persze mindig rövidítve ezeket az időket, de még utána is a reggeli elválásoknál teljesen természetes, hogy a gyerek sír egy kicsit. Ezt tudomásul kell vennünk, és ebből tényleg nem szabad tragédiát csinálni, meg kétségbe esni, hogy akkor jaj, most mi van, vagy mit csináltam rosszul, hanem ezt megértve, és abban az esetben én is egyetértek azzal, hogy viszont a rövid, hatásos búcsúzkodás a legjobb. Tehát ha akkor elkezdjük sajnálgatni, meg még egy kicsit maradunk, és jaj, most mi legyen, meg akkor ne vigyem-e mégis haza, tehát ez a legrosszabb, tehát ez a gyermeknek sem jó, de ezt már csak akkor tesszük meg, ezt az úgymond drasztikus, akár drasztikusabb leválasztást a szülőről is, hogy átvesszük ölbe, és menjen haza, amikor már az ott van mögöttünk egy több hetes intenzív együttlét, amikor már volt ideje a gyermeknek a környezettel, a felnőttekkel is kapcsolatot kialakítani, megismerkedni, és akkor már van mire alapozni, és van mire azt mondani, hogy igenis hagyja itt nyugodtan, és menjen nyugodtan, akár ha dolgozni kell menni dolgozni, vagy akár otthon van, akkor ne aggódjon emiatt.
Lakatosné Balogh Erzsébettel beszélgettünk az óvoda és a szülőknek a kapcsolatáról, a gyermekekről az óvodában. Nem sokára folytatjuk Babusgató magazinunkat, addig is maradjanak velünk, és hallgassanak egy kis zenét.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóink, visszatérünk mai témánkra, az óvoda és a szülő kapcsolatára, amelyről Lakatosné Balogh Erzsébettel beszélgetek. Lehet, hogy furcsa, hogy most pont nyáron feszegetjük ezt a témát, de ugye beszélgettünk arról is, hogy fontos, hogy a szülő érzelmileg, lelkileg, tudatosan is készüljön arra, hogy a gyermekét el fogja engedni szeptemberbe az óvodába, vagy akár az iskolába, de most mi az óvodáról beszélgetünk, és ugye jön egy beszoktatási időszak, ami mind a szülő, mind a gyermek részére nagyon fontos. Mikor nevezhetjük sikeresnek a beszoktatást? Milyen jelei vannak, hogy beszokott a gyermek az óvodába?
Már is válaszolok, csak annyit, akkor visszatérnék még, ami a kérdésben meg lett fogalmazva, vagy előtte, hogy miért is nyáron beszélgetünk róla. Ugye szokták mondani, hogy a gyereknevelés nem, hogy 9 hónappal a gyerek születése előtt, hanem még hamarabb kezdődik, tehát valóban a nyári időszak pont arra való, hogy azért érzelmileg a szülő és gyermek is felkészüljön, tehát ehhez is szoktunk még ilyen segítségeket adni, hogy akár belátogathatnak már az óvodába, tényleg csak egy rövid időre a szülővel együtt, aztán készítsük együtt a zsákot, ugye, amiben majd a váltóruhája vagy torna felszerelése lesz, ugye megkapja már a jelét, ez az új gyerekek szülőjének a feladat, amikor már jelet választanak, tehát akkor tudja, hogy mi lesz a jele. Tehát sok-sok ilyen apróságból tevődik össze, és valóban a nyár ennek az ideje. Aztán, mikor elkezdődik szeptemberben a beszoktatás, ezt említettem, hogy akkor ugye kb. 2 hét, ami ilyen standard. De azt is mondtam, hogy ha a közösségből jön már a gyerek, akkor ez jóval lerövidül. Illetve ha van egy olyan kényszer, hogy a szülőnek dolgozni kell, akkor kényszerűségből is lerövidülhet. Mi azt szoktuk javasolni, hogy ha meg tudja a szülő tenni, akár csak 2 hét múlva altassa még itt. Tehát első héten csak játszani jön, második héten már ebédelhet, és aztán 3. héttől meg itt alszik. De mondom, hát ettől egyéni szükségletektől függően eltérünk, meg el is kell térnünk, rugalmasnak kell ebbe lennünk, és valóban nagyon függ a gyermektől, és ha arról beszélünk, hogy mi is, meg mikor szokott be sikeres a gyermek, hát ez bizony megint nagyon-nagyon függ a gyermektől. Még egy kérdésre kitérnék, ami szintén a szülőknek gond szokott lenni, és mindjárt megkérdezik, hogy vegyes csoportok vannak. Valamilyen módon idegenkednek a vegyes csoporttól a szülők, holott már a 89-es új, úgynevezett új, azóta volt már óvodai alapprogram is már ezt javasolta, és igazából mi óvónők szeretjük. Mint mindenek, ennek is megvan az előnye és hátránya.
Milyen előnyei vannak a vegyes csoportnak egy homogén csoporttal ellentétben?
Hát, hogy ezt a program is megfogalmazza, tulajdonképpen egy kicsit a családot szeretné utánozni, ami hát persze kicsit túlzás 25 gyermeknél, de végül is ott is eltérőek az igények, eltérőek a nemek, eltérőek az adottságaik a gyereknek, a képességeik is, meg sok minden más, és egy picit talán jobban hasonlít rá. Azzal is indokolja a program, hogy miután egy nemű csoportban jobban kijönnének ezek az egyéni különbségek, tehát jobban kijön a gyermekeknél az, hogy esetleg kiközösítik azt, aki kisebb, meg gyengébb, vagy nem tud valamit, mert hogy már ő is 5 éves, meg én is 5 éves vagyok, miért nem tudja. Itt viszont megvan az, hogy a 3 éves nem is tudhatja, tehát megtanulnak elfogadni, szocializációs értéke nagyon nagy. Ezt is látjuk és érezzük. És mint tudjuk, ugye, hogy ez a része, az elfogadás, a befogadás, az empátia, az bizony tanult viselkedési forma. Tehát ezt a gyerek pont az ellenkezőjét hozza magával. Hogy akinek nem tetszik a hajaszíne, vagy az akármilyen, a ruhája, vagy nem tud valamit, vagy nem csinál, amit én szeretném, akkor azt kiközösíti.
De ez életkori sajátosság, vagy az emberben ösztönösen benne van, vagy pedig ez is egy tanult viselkedési forma, hogy kiközösítem, vagy elutasítom a másikat azért, mert más.
Tehát az alapvetően hozott, tehát ez ösztön szinten hozott, és tanítanunk kell, hogy ne így legyen. Az, hogy már milyen sikerrel, hogyan tanítjuk meg, itt már megint belejátszik az, hogy valóban a családból is mit hoz magával. De ezt mindenképpen tudomásul kell vennünk, hogy nem az a természetes, hogy kedves, aranyos és elfogadó, hanem ezt nekünk kell, és megint csak hozzátenném, hogy nekünk kell példát mutatni ebben. Tehát ez a nagyon fontos a példamutatás is, és az, hogy mi is hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket, de ebben megint csak mondhatnám, hogy a gyermekek nagyon-nagyon befogadóak, nagyon tanulékonyak és nagyon készek erre. És akkor ide térnék vissza az eredeti gondolathoz, hogy vegyes csoport, hogy a szülő sokszor megijed, ugyanakkor mi azt látjuk, hogy úgymond vegyes csoportba jön a gyerek, például úgy jön olyan a óvodába, hogy a fele csoport már itt van, mert mondjuk egy kis csoport, akikből középsősök lettek, és hozzájuk jönnek még kicsikék, úgy jön be a gyerek, hogy látja, hogy itt 10-12 gyerek boldogan játszik, meg bizalommal oda megy az óvónénihez, jól érzi magát, nem sír, eszik, játszik, stb., akkor az már neki megint egy ilyen referencia, lehet, hogy nincs tudatába, vagy nem tudatosan képezi ezt le magába, de érzi, meg érzi akkor ezt a derült, felszabadult légkört is, és ebbe kapcsolódik be. Én emlékszem még olyan beszoktatás a óvónőkoromban, amikor tényleg 20-25 kisgyerek sírt egyszerre, mert ugye indult egy tiszta kiscsoport, azt se tudtuk, kit öleljünk magunkhoz, kit vigasztaljunk, illetve ha 1-2-3-4 gyerek elkezdte, aki már abba hagyta, az is rázendített, tehát így ragadt rájuk ez a hangulat. Ahhoz képest én nagyon jónak tartom az ilyen vegyes csoportos beszoktatásokat.
Tehát az is elképzelhető, hogy egy vegyes csoportban akár a nagyobb gyermekek is anyáskodnak a kisebbek fölött, hívják játszani, odafigyelnek rá, jaj, ne sírjál, vagy adnak neki valamit, tehát hogy ebből a szempontból is egyfajta húzóerő lehet az, hogy vannak nagyobb gyermekek is.
Így van, ezt is szeretnénk azért úgy csinálni, hogy ebből ne kényszer legyen, meg ne elvárás legyen, tehát megint ne egy feladat, aminek meg kell felelni a gyereknek, és ha nem, hát akkor hú, de csúnya vagy, meg hú, de nem szép, meg hú, de nem jó viselkedtél. Próbáljuk ezt, és hál' Istennek ez is működik, ezt látjuk egyébként, tehát főleg, ha nagyobb van olyan csoportunk is azért kényszerűségből, hogy akár 2 évkor különbséggel is köztük, meglehetősen jól működik, úgyhogy ezt mi örömmel látjuk, és valóban a gyerekeken is látszik, hogy így érzelmileg is nagyon sokat érnek, és van, aki ebben akár egy jó szerepet is, csoport szerepet is talál magának, hogy akkor ő anyáskodik a kicsik fölött, és tovább, hogy a kis óvónőnét játszik, és ez egyébként valódi segítség is az óvónők számára.
Olyat is láttam, ahol más anyanyelvű gyermekek is voltak a csoportban, és akkor a nagyobb gyermek fordított az óvónéninek, hogy a kicsi is megértse azt, amit az óvónéni akar mondani, vagy fordítva, tehát akár lehet egy ilyen tényleg ilyen anyáskodó, vagy tolmács szerepet is fölvesznek a gyermekek. Ami miatt a vegyes csoportoktól azt gondolom, hogy óckodni szoktak az, hogy hú, akkor hogy fejlesztik az én gyerekemet, hiszen már iskolára készül, és akkor azzal a sok kicsivel kell foglalkozni, hogy ezt hogyan lehet így a nevelésben óvónőként kiküszöbölni ezeket, vagy hogyan történik a fejlesztés maga egy vegyes csoportban.
Picit félben maradt, hogy elkanyarodtam a vegyes csoport fölé, hogy akkor annyit még a beszoktatás témáját lezárva, hogy akkor igazából mikor is tekintjük a gyermeket beszoktatott gyermeknek. Hát igazából nagyon sok jele van ennek, azért van, hogy hónapokig is eltarthat, tehát attól függetlenül, hogy már itt van a gyermek, azért nem biztos, hogy még felszabadult. Így fél év, tehát december-január környékén látjuk, amikor kezd úgy összerázódni egy picit a csoport, és már felszabadultabbak, oldottabban játszanak, úgy kicsit nagyobb a hangjuk is, tehát sok mindenből lehet látni. Ugye előfordult ilyen átmeneti bepisilés is, ami aztán megszűnik, szóval nagyon sok jele van ennek, úgyhogy a gyerek azt mondja, hogy boldogan és szívesen óvodába, arra azért még várni kell, tehát ezt sem várhatjuk rögtön az első hónapok után sem. De azért vannak mindenképpen jelei a szülő az óvónő számára is. A vegyes csoportokról még akkor esetleg annyit, hogy nálunk nagyon figyelünk erre, hogy ha egy mód van rá, pontjuk a csoportokat, tehát a délutános délötös óvónő külön foglalkozást tart a gyermekeknek, ha ez indokolt, hogy a fejlesztésük megfelelően történjen.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Egy utolsó mondatot még arról, hogy mi az, ami az óvodában öröm lehet a gyermek számára.
Itt szülővel a beszélgetésben fogalmaztam meg, hogy más az, amit mi adunk a gyermeknek. Tehát, hogy ne azt várja, hogy ugyanaz lesz, mint a családban, vagy ugyanúgy az egyéni igényei fognak figyelni, de amiről az elején is beszéltünk, maga a közösség élménye. Meg azt gondolom, hogy az ismeret átadás sem mindegy, hogy egy családban egy szülő oda is figyel, és sok mindent tanít a gyermekének, azért itt sokkal tudatosabban fölépítve próbálunk az ő készségeit, képességeit fejleszteni, és én úgy gondolom, hogy ez öröm lehet a gyermek számára.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Lakatosné Balogh Erzsébettel beszélgettem az óvodáról és a szülő kapcsolatáról.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóim, megköszönöm figyelmüket. Jövő héten új adással várjuk Önöket. Addig is hallgassanak bennünket élőben, vagy az interneten a www.halasradio.hu hangalbumából. Azokat az anyagokat válogassák, amelyek Önöknek tetszenek. Halász Noémit hallották.